They got the given sign. The belts and boots march forward in time. The wood and the leather, club and shield.
Szia, tanár úr! Gerő Péter tanár úr műsorának címe Szia, tanár úr!
Milyenné váljunk az iskola éveink végére? Gerő Péter szerkesztő műsorvezető üdvözli a hallgatót. A Szia, tanár úr sorozat rossz kérdésre nincs jó válasz vonulatának ez az epizódja, kivételesen igazán jó kérdéssel kezdődik. Az epizód forrása az a beszélgetés, amelyben a beszélgető társam Bíró Dániel volt, a Kaposvári Borostyán Virág Alapítvány anyaotthonának intézményvezetője. Ami most elhangzik a kiemelt mondatok és kérdések után, az egy hosszabb beszélgetés második része. Az első részben arról volt szó, hogy milyen egy anyaotthon, hogyan működik, kik kerülnek oda és miért. A teljes hosszú beszélgetés megtalálható a Szia Tanár úr YouTube csatorna rossz kérdésre nincs jó válasz lejátszási listáján, anyaotthon az újrakezdés lehetséges kiinduló pontja címen. Most tehát a Milyenné váljunk az iskola éveink végére című epizódot halljuk. Mit jelent a társadalmi életfunkció? Milyen eredménnyel kellene járnia az iskola kötelezettség alatti közoktatásnak? Milyen tanulási tartalmak vezethetnek a kívánt eredményre? Hogyan hatnak a családból hozott és az iskolában kapott viselkedési minták? A gyermeket kell-e tanítani, vagy az egész családot? Kedves Dani, köszönöm, amit eddig elmondtál. Úgy gondolom, hogy itt az ideje, hogy eláruljam neked, hogy miért akartam veled beszélgetni, miért kértem ezt az alkalmat. Hadd kezdjem egy bugyuta találós kérdéssel. Beethovennek melyik volt az a tulajdonsága, amelyik az élete szempontjából a legfontosabb volt?
Ilyenkor szokták a gyerekek mondani, hogy szabad a gazda.
Azt hiszem, sokan a zeneszerzési tehetségét, vagy virtuóz zongorajátékát mondanák, vagy hasonlóakat. Én azt mondom, hogy az élete szempontjából a legfontosabb az volt, hogy jól működött a mája. Ugyanis nem abba halt bele, hogy kevésbé tudott zenét szerezni, hanem abban, hogy a mája felmondta a szolgálatot. Oda akarok kiukadni, hogy vannak életfunkciók, amelyek, ha nem működnek, akkor semmi más sem működik. És én úgy látom, hogy vannak társadalmi életfunkciók is, tehát vannak olyan ismeretek, készségek, hozzáértések, amelyek, ha nem működnek, akkor lehet az illető bármi másban, akármilyen felkészült, tanult, művelt, hozzáértő, az élete omlik össze.
Igen.
És most olyasmikről beszélgettünk, amiknek egy része a felismerés, a cselekvőképesség, a lehetőségek ismerete, elemi társadalmi életfunkció. És én azért vetettem föl, hogy ennek az oktatásban, sőt, kifejezetten az iskola kötelezettség alatti oktatásban meg kéne jelennie, mert számos olyan embertársunk van, aki ezt a családjában nem tudja megtanulni, megint csak társadalmi státusztól, műveltségtől függetlenül. Ráadásul, ahogy erre utaltál, hogy milyen arányok vannak, ezek között az emberek között, akik a családjukban nem tudják megtanulni, nagyon sok az olyan, aki egyébként az iskola kötelezettség alatti közoktatásnál nem tanul tovább. Tehát muszáj, ez az egyetlen lehetőség, amikor ezt a tudást, ezt az érzékenységet át lehet adni. Nagyon kíváncsi vagyok erről a véleményedre.
Igen, hát alapvetően az a nagy kérdés, hogy az emberi működéshez, hogy egy ilyen általános kategóriát mondjak, hogy a normál élethez szükséges, hogy milyen kompetenciákat ad az iskola ahhoz, hogy egy normál emberi működést tudjon. Tehát amikor kijön a gyerek az iskolából, akkor mi az, amit adott neki az iskola? Egy normál emberi működéshez, és itt nem arról van szó, hogy fejből tudja Ady Endre egyik versét, vagy hogy pontosan mikor volt a Mohácsi csata, hány óra, hány perckor, nem erre gondolok, hanem a hétköznapi élet az emberi élet működéséhez szükséges kompetenciák tekintetében mit ad az iskola, és ezen lenne érdemes gondolkodni, hogy vajon a jelen oktatási rendszerünk ebben hogy szerepel. És ezt nem gondolom, hogy rosszul vagy jól, nem gondolom, hogy ilyen végletes kategóriák lennének, de nyilvánvalóan vannak olyan kompetenciák, amik nélkül nagyon nehéz adott esetben mondjuk egy kölcsönös tisztelten alapuló párkapcsolatot felépíteni, vagy egy idézőjelben normál életet, a normált nyilván tágon értelmezve.
Sejtettem, hogy azonos hullámhosszon leszünk, magam is így gondolom, ha valaki, bocsánat, szélsőségesen fogalmazok, ha valakinek fogalma nincs, hogy ki volt Ady Endre és mi volt a Mohácsi Vész, és hogy a saját portám előtt söpörjek, sejtelme nincs arról, hogy mi a Pitagorasz tétel, ez az ember műveletlen és nem tagja a magyar kultúrkörnek, de ettől senki nem fog megfogyni és éhen halni. Viszont vannak olyan ismeretek és hozzáértések, amelyekkel, ha nem rendelkezik, akkor kifejezetten krízisbe kerülhet.
Igen.
És ez mindenképpen hozzá kellene, hogy tartozzon az iskola kötelezettség alatti közoktatáshoz, és most nem azt mondom, hogy Ady Endre és a Mohácsi Vész és a Pitagorasz tétel ne tartozzon hozzá, hanem azt mondom, hogy van néhány alap, amelyről tudomásul kéne venni, hogy nem mindenki kapja meg a családjában.
Persze. Igen, és azt gondolom, hogy ez lehetne az iskola feladata, és bár ebben nincsen széles kitekintésem Európa iskola rendszereire, de azért ismereteim szerint vannak országok, akik ahol jobban állnak, ahol ilyen, nem tudom, társas és állampolgári kompetenciákat, hogy így fogalmazzak, hatékonyabban be tudnak építeni az oktatás rendszerébe, itt gondolok akár az együttműködésre, konfliktuskezelésre. Például a konfliktuskezelés, ez egy kimondottan olyan téma, amin szerintem az iskola rendszerben lehetne vele erőteljesen foglalkozni, mert a konfliktus kezelésünket tipikusan a családból hozzuk, ahogy ott látjuk, hogy a szüleink kezelik a konfliktusaikat, ki szép szóval, ki ököllel, nekünk is az lesz az egyetlen megoldási alternatívánk sokáig, és még választási lehetőségünk sincs, hogy hogy lehetne ezt akár másként vagy jobban csinálni, és hogy azt gondolom, hogy ezek a fajta társas kompetenciák, ezek kimondottan olyan elemei az oktatási rendszernek, ahova fókuszt kéne helyezni, és aztán ez nem csak ha elugrunk egy kicsit a párkapcsolat körétől, akkor ez a munkahelyi kapcsolataink, bármilyen társas kapcsolatunkban, baráti, emberi kapcsolatainkban is kulcsfontosságú kompetenciák lennének, amivel foglalkozni kéne természetesen. Annyit zárójelbe így visszautalva a gondolatodra, hogy persze attól nem fagy meg senki, hogy nem tudja ki Ady Endre és mikor volt a Mohácsi Vész, ez egyértelmű, de nyilván azért ennek a fajta tudásnak is van értelme, hiszen a kritikus gondolkodás alapját a tudás adja, és a kritikus gondolkodás meg nagyon sok nehéz élethelyzetbe, akár egyfajta olyan gondolkodást eredményezhet, amikor aztán saját magunkon is tudunk segíteni. Ebben kell valahogy jól megtalálni az összhangot. Én azt látom, hogy a mai oktatási rendszerünk, amennyit én látok, és én tipikusan azokkal a gyerekekkel találkozok, akik az oktatásban jelen vannak, hogy szerintem lehetne erre nagyobb fókuszt helyezni az oktatásban, bár nagyon-nagyon azt is látom, hogy nagyon változó bizonyos iskoláknak a működése tekintetben, tehát vannak olyan iskolák, amelyek talán már foglalkoznak ezzel a területtel intenzíven, de nagy általánosságban így a magyar oktatási rendszerben még nem látom ezt hangsúlyosan megjelenni.
Távol álljon tőlem, hogy olyan javaslatot képzeljek el, hogy az iskoláknak még újabb funkcióik legyenek, de van itt egy logikai kényszerűség, amire az előbb utaltam, hogy vannak olyan ismeretek, készségek, hozzáértések, amelyek nélkül az ember állandó krízis veszélyben van. Számos honfitársunk ezt nem tanulhatja meg a családjában, akkor viszont az egyetlen olyan lehetőség, ahol a társadalom tulajdonképpen belekényszerítheti egy olyan helyzetbe, hogy ezt megtanulja, ez az iskola kötelezettség alatti közoktatás, és semmi más. Tehát muszájna megragadni ezt a lehetőséget, egyébként pedig teljesen azonos a véleményem a tieddel, annyi különbséggel, hogy én ellenkező irányból indulok. Én azt képzelem el, hogy mi az a minimum, ismeretek, készséges hozzáértések szempontjából, amellyel rendelkeznie kellene mindenkinek az iskola kötelezettség alatti közoktatás végére. És
igen.
Ebből mondjuk meg visszafelé, hogy igen, tanítjuk a D&D-t és tanítjuk Móra Ferencet, mert ennek többek között az a célja, hogy az illető olyan szinten tudjon kommunikálni, hogy például észrevegye a mögöttes gondolatokat. Például képes legyen segítséget kérni, képes legyen megfogalmazni az ő problémáját. És tanítjuk a Pitagorasz tételt, de nem pusztán azért, mert Pitagorasz tétel, hanem azért, mert meg kell tanulnia a következtetés módját, és azt, hogy mi a különbség a között, hogy valami vélemény és bizonyított tény. Tehát én visszafelé gondolkodom egy kicsikét, megpróbálom elképzelni a várt végeredményt.
Igen, hát ugye szerintem kulcsfontosságú lenne, hogy a tanulási képességre fókuszáljunk egy kicsit, ami lényegében azért talán a kompetencia szerzés kompetenciája, vagy kompetencia tanulás kompetenciája, amivel azt is tudnánk támogatni, hogy nyilván új tudást, új tanulást tudjon szerezni, azaz az iskola rendszer után is, amikor elhagyja az iskolapadot, akkor is tudjon nyitott legyen, tudjon tanulni, tudjon új ismereteket szerezni, tudjon elsajátítani olyan gondolatokat, működési módokat, amit mindaddig nem. És azt gondolom, hogy ezt, ha fókuszba helyeznénk, akkor az nagyban segítene a jövő nemzedéknek.
Egészen biztos, és őszintén szólva meg is vagyok nagyon lepődve, és ez egyáltalán nem kellemes meglepetés, hogy olvasok különféle felsorolásokat, hogy oktatási szakemberek, oktatás különféle területein dolgozó személyek, testületek miket tartanak fontosnak, kritikai gondolkodás, együttműködés, kreativitás, stb. Probléma megoldás, személyes és társas kompetenciák, és nagyon-nagyon kevés helyen jelenik meg magának a kompetenciaszerzésnek a kompetenciája. Egy olyan korban, amikor hát néhány évenként szinte az egész életünket újra kell tanulnunk.
Igen, és alapvetően azt a fajta, akár a modern világban a munkaerőpiacot nézem, vagy akár a nehéz párkapcsolatot nézem, akkor is az a fajta alkalmazkodó képesség, ami az új helyzetekhez való alkalmazkodást biztosítja, az is ebből fakad. Tehát, hogyha ezt meg tudnánk tanulni, vagy az iskola erre fókuszt helyezne, akkor nyilván pontosan azokat a krízispontokat, ami az életünkbe óhatatlanul elérkezik, talán sokkal könnyebben tudnánk kezelni, és aztán lenne lehetőség újat tanulni, alkalmazkodni ezekhez az élethelyzetekhez.
Az Új Pedagógia nevű szervezetnek az oldalán olvastam egy felsorolást, abban szerepel az önszabályzó tanulás. Óriási a megfogalmazás. Itt arról van szó, hogy nem csak hogy tanulni kell tudni, hanem tudni kell felismerni, hogy ő mit tanuljon, tudni kell felismerni saját képességei ismeretében, hogy milyen módon tanuljon. Valójában erről van szó, és ez a maximum, amit egy iskola adhat, hiszen, hát mit tud mondani egy iskola egy tizenévesnek, ami majd az illetőnek az 50 éves korában is érvényes lesz. Csak azt tudja mondani, hogy figyeld a világot, és tanulj hozzá.
Igen, ez teljesen egyértelmű, de itt is azt gondolom amúgy, hogy szerintem a legnehezebb feladat ebbe a történetbe az, hogy az arányokat hogy tudjuk megtalálni, hogy legyen Pitagorasz tétel is, de legyen más is. Tehát, hogy ebben ne legyen aránytévesztés, mert közben meg nyilván hátesünk a ló túloldalára, vagy másik oldalára, akkor abból is probléma fakad. És azt is gondolom amúgy, hogy kulcsfontosságú szintér az iskola. Ez nyilván nem egy újdonság, meg nem meglepetés ez a gondolat, de azt gondolom, hogy az iskola előtti időszak, a kora gyerekkor is egy olyan terület, amire szerintem jelentős hangsúlyt kell helyezni a jövőben, mert hogy pontosan ott már megvannak azok a problémák, amik ilyen elsődleges hiányként, elsődleges problémaként el tudnak kezdeni felhalmozódni, ami aztán az iskolai létet, vagy az oktatásban töltött időt, vagy az ottani fejlődést is nagyban megnehezítik. Azaz egy gyereket talán a legjobb olyan szinten komplexen nézni, hogy egészen a magzati léttől az iskolai évek végéig kísérni, és hogy minden ponton jelen lenni, és ha lehet, akkor a lehető legkorábban beavatkozni, hogyha problémát érzünk, akár kapcsolati erőszakos ügyben, akár más területen, a korai beavatkozás az hatványokkal növeli a sikeres beavatkozás, illetve a sikeres kimeneteknek a lehetőségét.
Kedves Dani, ne tapintatoskodjunk, kérem, hogy most a felvételbe is mondd el azt, amit a beszélgetés előkészítésekor nekem elmondtál. Ha jól emlékszem, a 3 éves kort mondtad, amitől kezdve már a gyerek fejlődését hátráltathatja az, hogy milyen felkészültségű környezetben nő fel.
Persze, igen, én azt gondolom, hogy nagyon sok minden eldől a 0 és 3 éves életkor között, és nyilván ismerjük a Ransburg Jenő féle szülői attitűdök modelljét, hogy melegengedékeny, melegkorlátozó, hidegengedékeny és hidegkorlátozó, és Ransburg szerint nyilván a meleg attitűd az a meghatározó, és számos kutatás van amúgy arra, hogy például volt egy kicsi pszichológus páros, akit valamikor az 1930-as években elment Albániába, és azt nézte meg, hogy Albániában a nagyon szegény, ablak nélküli, sötét szobában felnövő kisgyerekek és a bécsi gyerekek, akik ehhez képest azért a mai fogalommal szólva európaibb szinten fejlődtek, hogy az ő fejlődésükben milyen különbségeket tudnak mérni, és az albán gyerekek egy ilyen fabölcsőbe, rongyokban nagyon szorosan bebugyolálva gyakorlatilag az első életévüket ilyen szinte gúzsba kötve töltötték mozdulatlanul, míg a bécsi gyerekeknek már akkor is volt csörgője, ingerek és mindenféle hatás érte őket. És aztán arra jutottak, hogy bár a mozgásfejlődés tekintetében az albán csecsemők nagyon rosszul álltak a bécsi gyerekekhez képest 1 éves korra, viszont mivel az édesanyjuk rengeteget fogta őket, énekelt nekik, szoptatta őket, és gyakorlatilag törődött velük nagyon intenzíven, míg a bécsi gyerekek meg sokszor a csörgőt rázták, és anya nem volt sehol. Ebben az értelemben ez a fajta emocionális fejlődés viszont az albán gyerekeknél sokkal erősebb volt, és az is bebizonyosodott, hogy a mozgásfejlődésük bár elmaradt, de nagyon gyors ütemben fel tudtak zárkózni a korosztályukhoz, hogyha segítséget kaptak ebben, vagy ezzel foglalkoztak. És ezt a történetet csak azért meséltem el, mert meggyőződésem, hogy ennek a fajta emocionális háttérnek a kora gyerekkorba kulcsfontosságú szerepe van. Tehát, hogyha szeretik, gondoskodnak, biztonságot adnak a kisgyereknek, egészséges a kötődés, akkor nagyon sok hátrányt lehet ezzel mérsékelni, ami akár a materiális dolgokra gondolva, szegénység, nélkülözés és sok mindent lehet. Ugyanakkor a szülőnek a intellektusa, a kommunikációja, azok a szavak, amiket használ, meg az a fajta világkép, ami mentén él, viszont nagyon meghatározza a gyerek működését, és én azt tapasztalom nagyon sok esetben, hogy a kisgyerekek teljesen rendben fejlődnek, majd elérkezik egy pont, ahol magának a szülőnek a hiányossága, legyen az kommunikációs, ismeretbeli, vagy bármi, gyakorlatilag visszafogja a gyerek fejlődését, mert már egyszerűen a szülő képtelen ebben támogatni a gyereket, és itt lenne nagyon fontos szerepe szerintem akár a bölcsődének, óvodának, aztán az iskolának, hogy adott esetben azokat a szülői képességhiányokat, ismerethiányokat, vagy bárminek is nevezzem, valamilyen módon próbálja kompenzálni, és nyilván nem kizárólag a gyerekkel kell foglalkozni, hanem meggyőződésem, hogy a családot egyfajta komplex rendszerként kell értelmezni, és az oktatás tegye meg a dolgát a gyerekkel, de emellett a szociális háló vagy a szociális rendszer pedig segítse a családot abban, hogy boldoguljon, és ez a fajta kettőség fogja aztán a sikert hozni, de az teljesen egyértelmű meggyőződésem, sőt biztosan állítom is, akár tapasztalatokra hivatkozva is, hogy a 0-3 éves gyerekkor az meghatározó a jövő tekintetében minden szempontból.
Ez volt tehát a Szia tanár úr sorozat, rossz kérdésre nincs jó válasz vonulatának, milyenné váljunk az iskolaéveink végére című epizódja. Az epizód forrása az a beszélgetés, amelyben a beszélgetőtársam Bíró Dániel volt, a Kaposvári Borostyánvirág Alapítvány anya otthonának intézményvezetője. A teljes hosszú beszélgetés megtalálható a Szia tanár úr YouTube csatorna Rossz kérdésre nincs jó válasz lejátszási listáján, Anya otthon az újrakezdés lehetséges kiinduló pontja címen. Rengeteg kényes téma, rengeteg felelős megjegyzés, ahol nem a napi aktualitásokra, hanem a mélyben lévő értékekre és összefüggésekre, a ritkán feltett alapkérdésekre figyelünk, hiszen rossz kérdésre nincs jó válasz. Ezeken kívül a rádió műsorból kimaradt felvétel részleteket és soha rádió műsorba nem kerülő különlegességeket is találhat, aki feliratkozik a Szia tanár úr YouTube csatornára, és megkeresi a rossz kérdésre nincs jó válasz lejátszási listát. Hallgassák, nézzék a Szia tanár úr sorozatot Gerő Péter szerkesztő műsorvezetővel.
Whiskey, he was never risky, didn't he? And he died alone.